Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban.
Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendégét már ismerheti a néző. Cserhalmi Imrét köszöntöm a stúdiónkban, akivel egy évvel ezelőtt találkoztunk, és azóta sok minden történt, többek között született egy új könyv. Az előző könyve a Törlesztés címet viselte, az egy életrajzi mű volt, most pedig interjúkkal jelentkezett ebben a könyvében, akiken átgázolt a 20. század. A címe alapján azt hiszem egy nagyon magvas gondolatokat, történelmi ihletettségű, legalábbis a címek alapján, életrajzokat olvashatunk, hiszi ez, ha nem is ismert emberekkel, de úgy látszik értékes emberekről szól.
Hát itt egyszerre több kérdés hangzott el. Ebben a kötetben 11 portré van, valóban értékes emberekről szól, de minden ember értékes.
Ez így van.
Nem szeretem ezt a szót, de kis emberekről, átlag emberekről szól, nem ismert emberek, és igaz az a közhelyszerű mondás.
De akkor tegyük őket ismerté.
Jó, hát a könyv teszi majd igazán ismerté. Azzá. Inkább csak foglalkozás szerint mondom, jó?
Jó.
Hát van közöttük Ludovikás katonatiszt, van közöttük holokauszt túlélő, színésznő, parasztlány, sportoló, mérnök feltaláló, egy közös jellemzők van, túl azon, hogy idős emberek, hogy mindannyian az olajág otthon lakói, csak úgy, mint én.
Gyakorlatilag akkor együtt él velük, ugye?
Nem mindegyikkel, mert több telephely van, hát együtt nem, de ott ismertem meg őket, és akiket nem ismertem volna meg személyesen, azokkal az ismerettséget, a sok minden másban is nagy támogatást nyújtó olajág otthonok vezetősége segített összehozni.
És miért született meg? Tehát mi volt az az indíték, ami aztán írásra vitte?
Na, ezt köszönöm ezt a kérdést, most a kedvenc rögeszmémet adhatom elő. Azt tapasztalom, és ez a gondolat régóta foglalkoztat már a saját életemről szóló könyv megírása is lényegében ebből következett, hogy miközben az egyes generációk között egyre nagyobb a szakadék, olyan gyorsan változik a világ, a technika, a körülmények, hadd ne soroljam, közben az ember maga, mondjuk így, hogy a biológiai és a lelki szerkezete nem változik. A Shakespeare 500 éve született hőseit nagyon magunk közé valóknak érezzük. Nem azért, mert egy zseni ábrázolta őket, hanem azért, mert
úgy vannak emberek, ábrázolva. Úgy
mert van. Olyan emberek, mint mi. Na most ebben a helyzetben, amikor nagyon gyors változások vannak, viszont bizonyos emberi tulajdonságok folyamatosan jelen vannak, azt gondolom, hogy a felelősség azért, hogy az előző nemzedékek átadják mindazt a tapasztalatot, vagy tanulságot, amire szert tettek
a
következőknek.
Igen, itt egy szót is látom, hogy generációs kötelességnek tekintem.
Így van, ennek tekintem. Ráadásul, és ez az én mondatom, vagy mondandom, vagy gondolatom lényege, hitelesen kellene előadni. Tehát nem az ünnepségek, üresség szlogenjei között, nem csak a győzelmekre és a szépségekre emlékezve, hanem hitelesen a kudarcokkal és a gondokra. Az a tapasztalatom, én nemrég még felsőoktatásban tanítottam néhány éve ezelőtt, és nagyon sok kapcsolatom van fiatalokkal, őket nem a győzelem érdekli, hanem az odavezető út. Nem azt tisztelik, aki bátor, soha se félt, hanem azt tisztelik, aki félt, de leküzdötte a bátorságát. Na, ezek olyan motivumok, amiket át lehet adni, és amikkel talán vonzóvá lehet tenni az előző életek útját, tapasztalatát a fiatalok körében. Na, ezért írtam én olyan könyvet, amelyről a megjelent kritikák közül szívesen idézem azt az egy mondatot, hogy a Cserhalmi ebben a könyvében olyasmit is elmond a nyilvánosság előtt, amit más még saját magának sem mer bevallani. Ez volt a cél. Na most ennek a gondolatmenetnek a mentén szerencsém volt, én még alig 3 éve lakom ebben az otthonban, hát szembe jött velem a valóság, a világ.
De magával mindig szembe jön a valóság,
hát
világ,
jó,
hiszen az egész országot szinte körbejárta ugye a Győri Színház igazgatója, de ugyanúgy író, újságíró. Most szabad is, nép, népszabadság, most is?
Most is nagyon sokat utazom ország szerte különféle munkákkal. Tény, hogy megismertem őket, és valóban, hál' Istennek, nagyon nyíltak voltak, őszinték.
És az őszinteség elég ahhoz, hogy érdekes, olvasmányos történet?
Jó, hát természetesen
jól meg kell írni, ugye?
A portré szubjektív műfaj, nyilván, hogy úgy vannak leírva, amilyennek én őket láttam. De azt gondolom, és hogy ne, hogy az én érdemeimet túlbecsüljük, hogy ha valaki olyasmiről kérdez, amit maga is megélt, könnyebb, mint ha olyasmiről, amiről nincs élménye.
Milyen pluszt adott az ön életszemléletéhez egy-egy interjú, egy-egy portré?
Hát a szenzációs történetek. Mindenki élete tele van azzal. Néha az emberek nem is érzékelik magukról, hogy milyen regényes életet éltek. A pluszt az adta, hogy megerősített az elképzelésemben, és adott néhány fantasztikus emberi élményt és barátságot.
A Ludovikás katonatisztről például, mi az, ugye azt mondta, hogy nem is a győzelemért. Miért harcolt? Vagy hogy vezetett oda?
Ezeknek az életeknek, ugye ez azért az a cím a könyvnek, hogy akikkel átgázolt a 20. század, mert nincs olyan család, amelyen valamilyen módon ennek a századnak, hát elég vacak századnak a rengeteg zaklatottsága és kemény fordulata nyomot ne hagyott volna, sérelmet ne okozott volna, vagy valamilyen módon ne késztette volna őket is alapvető életmód, vagy helyszín, vagy más változtatása. A Ludovikás tiszt sorsa is egyrészt győzelmes, másrészt tragikus, mindenkinek az életében van ilyen. Hát ha már őt kérdezte konkrétan, az ember egész életében katonának készült. Emlékszik Ottlik Gézának van ez a híres könyve, Iskola a határon. Három ilyen katonaiskola volt Magyarországon, az egyikbe járt, tehát már 10 éves kora óta. És a sors és a történelem úgy hoztak, hogy mire felavatták őt már tiszté a Ludovikán, addigra már a második világháború végét jártuk. És ez az ember, aki harcra és győzelemre volt, hát nevelve és erre készült egész életében, gyakorlatilag már menekült egyfolytában. Na most, hogy milyen a történelem iróniája, itt Budapest 30-40 kilométeres körzetében, hogy másik ember, aki az másik oldalon állt, mert munkaszolgálatos volt, Auschwitzot megúszta, de azért munkaszolgálatos volt, ugyanebben az időben, ugyanebben a körzetben, ő is menekült egyfolytában.
Na, hát pont azért kérdeztem, igen, hogy itt feszülnek az ellentétek.
És hiszem, hogy ad valami képet
és arról. És ő hogy áll most az élethez? Tehát, hogy mindez...
Majd megvan írva, tessék elolvasni.
Igen,
mind a ketten nagyszerű emberek, és mindenkit. Hogy mondjam, ennek a könyv megjelenésének, ha már a személyes hozadékát kérdezi, adott egy nagyon erős élményt nekem. Már munka közben is, de főleg a végén.
Nyilván azért született meg, ugye?
Nem azért, érezte, azt nem tudtam, nem, a nem. Munka, a munkáért született, hogy felmutassak valamit, amit fontosnak tartok. De ez a személyes hozadék...
Igen, azon... tegyük hozzá a Kossuth kiadó.
Igen, és ez néha meg is tudott hatni engem. Tudjuk, az az erős élményem született, hogy kivétel nélkül mindegyikhöz erősen kötődöm. És nem azért, mintha az életmódunkban, az életutunkban, vagy abban, hogy hogyan gondolkozunk nagy kérdésekről, olyan teljes azonosság lenne köztünk, hanem azért, mert végül is közös a sorsunk. Együtt éltük túl ezt a 20. századot, és ez az egyövé tartozásnak ez nagyon erős élménye.
A 21. században hogy tudtak ők belépni, és hogy élik meg most ők a 21. századot?
Ez nyilván ez is kiderül, mindenki, ugye? Mindenki másképp majdnem, és lényegében mégis mindenki
egyformán.
Meg lehet
békélni a 20. századdal?
Van, aki igen, van, aki nem, de hát van egy életsors, amivel végül is meg kell. Ezzel együtt azt kell mondanom, és remélem az olvasó is ezt fogja érzékelni, ez a könyv nem az elmúlásról szól, hanem a túlélésről. Annak a diadala mindegyiküknek az élete.
Ki tudna kiemelni, aki önhöz aki szívhez szóló, vagy élet, olyan életet, életmintát tud adni, ami mondjuk a fiatal generációnak mond.
Erre könnyen válaszolok, mind a 11.
Cserhany Imre, köszönjük szépen, hogy eljött a stúdióba.
Én is köszönöm.
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh. You can count on me cause I can count on you.
Innen-onnan hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Tisztázzuk az elején, ha lehet. Ön atomenergia párti vagy nem? Kérdezem a francia atomkutatót, tanácsadót, aki 20 éve ad tanácsot az Európai Unió számára, és évek óta neve filmjelzi a világ atomiparának éves jelentését. Az idén Budapesten mutatták be a 2019-es nemzetközi jelentést, és ebből az alkalomból kérdeztem a kutatót.
I'm actually not very interested in the pro and con approach, because I think that...
Nekem egyáltalán nem áll érdekemben, hogy pró vagy kontra álláspontot képviseljek. A mi munkánk a vitát megelőző stádiumban zajlik, mert akármilyen fura, azt kell mondjam, az atomerőművek körüli vitákat mind a mai napig mítosz veszi körül. Nekünk a tényalapú megközelítés az érdekünk, és hogy aztán abból az érintettek következtetéseket vonjanak le. Egyesek ugyanabból pozitív, míg mások negatív következtetésre jutnak.
Fukushima után, 2011 óta azért egyre elterjedtebb az a nézet, felejtsük el az atomerőműveket. Jogos a felvetés?
Well, I mean, if you look at the numbers in the world, nuclear power generates approximately 10%.
Ha csak a számokat nézzük, akkor ma a világ elektromos termelésének 10%-át állítják elő atomerőművekben.
Korábban, feltételezem, magasabb volt ez a szám.
Az atomenergia felhasználásának a csúcsát 1996-ban érte el, 17,5%-ot, ennél soha nem ment magasabbra ez a mutató. A csökkenő tendencia csak azt bizonyítja, hogy más technológiai megoldások gyorsabban fejlődnek, mint az atomenergiái. Az elmúlt években a megújuló energiáka és az atomenergia felhasználása közti különbség radikálisan megnőtt. De hogy mondjak egy másik összehasonlítást is, az Európai Unióban az elmúlt évben a korábbiakhoz képest a megújuló energiatermelés 95%-kal nőtt.
Hú, ez meglepő adat.
Valóban, és a maradék 5%-ot pedig nagyjából a gáz adja ki. Persze egyelőre világviszonylatban ez csak álom, de ez lenne az ideális növekedési tempó. Minden esetre az atomerőművek kapacitás csökkenése azt a trendet mutatja, hogy vele párhuzamosan hihetetlenül gyorsan fejlődnek a megújulók.
Magyarországnak megvan a maga gondja, gondolok itt a Paks 2 beruházásra. Látva ezt a trendet, ön szerint mi lenne üdvözítő hazánk számára?
Well, I think today we have a big debate about climate change.
Nézze, a klímaváltozás óriási vitát kavar. Ezen felül a helyzet úgy áll, hogy sürgető feladataink vannak, miközben pereg az óra. Ezért mérlegelnünk kell, hogy az üvegházhatású gázkibocsátást miképpen tudjuk a leghatékonyabban csökkenteni. Az elektromos áramtermeléskor kibocsátott széndioxid aránya ma 38%. A klímapolitika mai alapvetése tehát ennek a mértéknek a jelentős csökkentése. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden egyes az elektromos energia előállításába fektetett dollár vagy euró mikor térül meg a leghasznosabban. Tehát azt kell mérlegelnünk, hogy a ráfordított egy dollárom vagy eurómból egyrészt hogyan tudok minél kevesebb széndioxidot, mint szennyező anyagot kibocsátani, másrészt mivel tudom ezt a leggyorsabban megtermelni.
Tehát oda lyukadunk ki, hogy az első kritériumnak az atomenergia mindenképpen megfelel.
Így van, hisz az atomerőműveket úgy is kategorizálják, mint az egyik legalacsonyabb szennyező anyag kibocsátású technológiát. Igen ám, de nagyon drágán termel energiát, és nagyon lassan. Tehát kijelenthető, hogy egyetlen atomerőmű sem kontraproduktív a klímavédelem szempontjából. Ám vegyük tekintetbe, hogy a megújuló energiatermelés költsége az utóbbi években jelentősen zuhant, tehát ha valaki az atomerőmű építésénél mérlegeli az előnyöket, akkor a klímavédelemre választ kap, de valami más indoknak is lennie kell, ha belevág egy ilyen költséges és lassan megtérülő projektbe.
Igen, valami más indoknak kell lennie, hiszen még el se kezdődött az építése. Már is 12-13 milliárd eurónál, 3700-4000 milliárd forintnál tartunk Paks 2 esetében. Ön is úgy ítéli meg, hogy ez pénzkidobás?
Well, the problem, I mean, first of all,
hogy is mondjam, a becsült induló érték mindig lényegesen alacsonyabb a megvalósításénál, és ezt általában nem veszik figyelembe és komolyan sem a tervezésnél.
Mi pedig már jelentős késésben vagyunk.
Hát ez az, és hiába beszélnek 5 évről, az építése 10-15, akár 20 évbe is kerülhet, amivel együtt a költségek is nőnek. Nem csoda, hogy nincs magánbefektető az atomiparban, nem jelentkeznek magánbankok az építkezésre.
Ez indokolja a Paks 2 orosz hátterét? Ezt elfogadhatjuk évnek is akár?
I'm very sorry, but I have not been present at the governmental discussions between Russia.
Nagyon sajnálom, de én nem vettem részt az orosz-magyar kormányzati tárgyalásokon.
De azért van valamilyen feltételezése?
Igen, ez egészen biztosan nem az energiapolitikáról szól. Valami egészen más van a háttérben. Én ezt úgy hívnám, hogy egy bizonyos csomagban egyeztek meg. Ennek hátterében állhat katonai megállapodás, geopolitikai manőverezés, gázbiznisz. Nem tudnám meg mondani. Azt viszont egyértelműen állíthatom, hogy gazdaságilag nem megtérülő befektetés. Nem versenyképes befektetés és a klímavédelem szempontjából sem effektív, mert ugye a megújuló energiák sokkal, de sokkal olcsóbbak, és megtérülésük is gyors.
Szóba jöhet az atomtechnológia minőségi kivitelezése?
Well, if you look at
Nos, akkor nézzük az építési adatokat. Az elmúlt 10 évben 8 erőművet épített Oroszország, otthon az átlagos építési idő 22 év volt.
Akkor mi sem számíthatunk gyorsabb építésre?
Soha nem tudhatjuk, de az biztos, hogyha azt állítja az orosz fél, hogy 5 év alatt felépíti, akkor arra valami bizonyítékot is szolgáltatnia kellene. Nos, erre evidenciát még sehol nem láttam.
Mennyi az atomreaktor működési költsége?
Alapjában véve a tendencia, persze vannak kivételek, azt mutatja, hogy egyre drágábbá válik az atomreaktorok működtetése. Ennek egyszerű oka van. Az első atomreaktor flotta 30 éve, de van, amelyik már 40 éve üzemel szerte a világban. Vegye maga elé egy autót, az egyszerű összehasonlítás kedvéért, és akkor megérti, hogy miről van szó. Teljesen más technológiai korszakot írunk, amikor az autókat, illetve reaktorokat tervezték, gyártották, építették. Ugyebár az teljesen logikusnak tartható, hogy az azóta eltelt időszak alatt, azaz minden évtizeddel nő a működési költsége minden reaktornak. Egy 30 éves autót is sokkal drágább fenntartani, mint egy vadi újat. Mondjuk kivételnek tekinthetjük Amerikát, ahol állami közreműködéssel folyamatosan igyekeznek egyre lejjebb és lejjebb nyomni a működési kiadásokat.
Tegyünk egy világtrendi kitekintést. Hány atomerőmű működik ma összesen?
There's 417 reactors operating, which...
417.
De hogy kontextusba helyezzem, mindössze egyel kevesebb, mint 30 évvel ezelőtt. 2002-ben működött a legtöbb, akkor 438 volt. Persze azt is mondhatnám, hogy 4-gyel több működik most, mint egy évvel ezelőtt, de fontos lenne megértenünk, hogy az atomerőművé, atomipari válság nem Fukushimától eldeteztethető, az csak rontotta a helyzetem. Összességében, ha tekintetbe vesszük a működőket, a leállókat, a tervezetteket, a bővítéseket és az új építéseket, megállapíthatjuk, hogy leszálló ágban van az atomipar. Ha fenn akarnánk tartani a mostani kapacitásokat, akkor meg kellene triplázni az atomerőművek építését a 10 évvel korábbi számokhoz képest. 2013-ban 68 egység építése zajlott, ma 46. És mindössze egy új erőmű építése kezdődött el 2019-ben, ahogy említettem, Oroszországban.
A 2019-es jelentésben foglaltakat most nagyjából el is mondtam. Nem is a fő adatok érdekelnének, hanem sokkal inkább az, hogy miben különbözik alapvetően ez a jelentés az előzőektől.
Well, the main new...
A legnagyobb érdeme, hogy a nukleáris energia szerepét a klímavédelem szempontjából dolgoztuk fel, amit egyik korábbi jelentésünk sem tartalmazott.
Beszélgetésünk pillanatában pedig épp, hogy elkezdődött az ENSZ klímacsúcsa New Yorkban. Talán nem véletlen ennek a riportnak az időzítése sem Budapesten.
Valóban nem véletlen az egybeesés, és néhány elemzés eredménye minket is meglepett, legfőképp a klímaváltozás ismeretében, Ugyanis az derült ki, hogy a nukleáris energiatermelés költsége mai árfolyamokon számolva most már a megújuló energiák termelésének költségeit meghaladja, beleszámítva persze a tárolási költségeket is.
Ezt persze magyarázza, hogy látványosan válik egyre olcsóbbá a megújulók energiatermelése.
Persze ez piaci szegmensenként és földrajzilag is változó, azonban ha az átlagot nézzük, vegyük inkább példának az Egyesült Államokat, ahol a legnagyobb atomenergia előállítás zajlik mind a mai napig. Ott nagyjából egy szinten van költségarányokat tekintve az atomenergia és a napelem termelés, de úgy, hogy a napelemtárolás költségét is beleszámítottuk. Az tény, minden atomreaktort egyenként kell értékelni az adott körülmények között, de ezzel együtt megállapítható, hogy nem éri meg manapság a nukleáris energiába fektetni. Indiában is például a napenergia szoros versenyben van a szénerőművekkel. Már-már ott is olcsóbb napenergiával termelni, mint szénből, és mindezek a klímavédelem szempontjából borzasztóan fontosak.
Nos, akkor milyen jövőt jósol az atomenergiának?
A kristálygömbből való jóslást másra testálnám, de amit az elmúlt 10 év tapasztalatából levonhatok, vegyük csak a természet törvényeit. Mindenfaj az élet körforgásában megújul, ilyen-olyan mértékben, és persze vannak kihaló fajok is. Nos, a megújuló energiák változásához képest az atomenergiát a kihaló fajok csoportjába tenném. Ezt jelzi például az is, hogy a meglévő atomerőművekhez képest nagyon lelassult az atomreaktorok építése, beruházása, tehát a nukleáris energiatermelés a kimulás vagy a kivezetés stádiumában van. Belgiumban, Svájcban vagy Németországban nagyon is tudatosan tesznek azért, hogy kihaljon az atomenergia, míg más országok nem tesznek ezért, csak hagyják csendes kimulásukat.
Ezzel szemben Magyarország építkezésbe kezd.
Egyelőre csak tervek vannak, és minél később látnak hozzá, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy valaha is bekötik az áramtermelés hálózatba.
Mit tanácsolna a magyar kormánynak, ha megkérnék?
Well, I believe that, you know, we're living in a climate emergency and
Én abban hiszek, mivel hogy klímaválság helyzetben vagyunk éppen, a kormánynak nagyon alaposan szemügyre kellene venni paks költséghatékonyságát, a klímavédelem szempontjait is mérlegelve közben. Ha ezt megfontolja, akkor szinte teljesen mindegy, hogy orosz vagy bármilyen más erőművet épít, mert teljesen egyértelmű, hogy nem versenyképes a megújuló energiákkal szemben sem, de ha más indoka van az atomerőmű építésének, akkor illene megmondani, nyilvánosságra hozni, mi is ez tulajdonképpen.
Nyilatkozta a Klubrádiónak Michael Schneider, a világ atomipari ágazatának jelentéskészítője, az Európai Unió nukleáris ügyekben 20 éve illetékes tanácsadója. Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Hungary's government sees building it.
De Szerbus-Ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Világtükör. Nemzetközi lapszemle.
Mivel állandóan hadban áll Orbán Viktor az Európai Unióval, joggal feltételezték egyre többen, hogy követi a britek példáját és távozik az Unióból. Írja a Reuters, a Yahoo News azok után, hogy a magyar kormányfőt a Fidesz újra választotta elnökének. És ennek apropóján elmondta, hogy Magyarország az Unió tagja marad. Aminek persze megvan a magyarázata, teszi hozzá a tudósítás, hisz bőkezően osztja a pénz számára a közösség. Minden esetre a jogállami normák be nem tartása miatt őt kritizálókat ismét igyekezett helyre rakni Orbán Viktor, miszerint a magyarokon kívül senki más nem dönthet az ország sorsáról. A Reuters a beszédből még két dolgot emelt ki. A különbségek ellenére Európa keleti és nyugati felének ki kellene egyeznie, kompromisszumot kötnie, de elsősorban a másik oldalnak fel kellene hagynia a volt kommunista országok jelenlegi kormányait ostorozó politikáját.
Hungáriával. Ha mi nem küldünk hozzájuk fizetett politikai aktivistákat, akkor ők se tegyék ezt. Szólított fel a kormányfő, így Sorosra és a civil szervezetekre utalva. Az Európai Unió költségvetése nem arra való, mondta, hogy a liberálisoknak tetsző csapatokat, médiumokat és az ő céljaikat szolgáló bevándorlókat finanszírozzák, tüntetésszervezőket és aktivistákat képezzenek ki. Ha tényleg egyben akarják tartani az uniót, akkor fel kell hagyniuk az e fajta gyakorlattal, figyelmeztetett Orbán. Nos, épp az elhangzottakkal egy időben jött ki a Soros uniós elnökséget betöltő Finnország kormányfői nyilatkozata, amelyben Antti Rinne ezúttal is megerősítette, hogy megcsonkítják az uniós normákat be nem tartók támogatását. Mindezentől úgy néz ki, mondta el a közszolgálati tévében, hogy minden uniós ország osztja ezt az álláspontot, amiről pénteken egyeztetett Brüsszelben. Számol be erről a Reuters, de említhettem a Washington Times is. S mondta mindezt a finn miniszterelnök, azt megelőzően, hogy ma Budapestre és Prágába utazik. Az írás nem mulasztotta el megjegyezni, hogy már augusztusban támadást indított a finn kormány ellen Orbán Viktor és Kovács Zoltán szóvivő, akik legfőképp alkotmányos ügyeik visszásságaira hívták fel az uniós országok figyelmét. Antti Rinne nem csak hogy visszautasította az őket ért vádakat, hisz az Economist által mért demokrácia indexe alapján Finnország az élen jár, de még hozzátette azt is, hogy nem akar egyetlen országot sem pellengérre állítani. Ellenben meg akar védeni minden uniós állampolgárt a despotáktól, akik fittyet hánynak a jogállamra, mondta a finn kormányfő. Varga Judit abban reménykedik, hogy az unió véget vet a rosszindulatú vitáknak még kellő időben, azaz az év végéig, mert amit Magyarországgal művel, az egyenesen abszurd, és már mindenki kezd belefáradni, nyilatkozta a Financial Timesnak az igazságügyminiszter, sőt arra is figyelmeztetett, hogy a hetes cikkely szerinti eljárás nem csak hogy boszorkány üldözés, de az unió el sem tudja képzelni, miként erősíti meg Orbán Viktor kormányát, és rendezi egységbe az egész országot. És ismét azzal jött elő, amivel elődje, hogy a migrációs politikában tanúsított különutassága miatt bánik Magyarországgal igaztalanul Brüsszel. Szerintem megosztja majd élesen a tagállamokat, és joghézagokat teremt, ha a felzárkóztatási alapok megvonásával bünteti például Magyarországot. Nem beszélve arról, hogy az Európai Bizottság kezébe olyan hatalmat ad, és önkényes jogértelmezési lehetőséget, amivel az unió alapokmánya nem ruházza fel. Arra a kérdésre, hogy éheztetik a menekülteket, Varga Judit úgy válaszolt, mindannyiuknak lehetősége van maguknak venni ennivalót. Peperi Magyarországot, ha kell, elmegy a legfelsőbb bíróságig, vagy akár az emberi jogok strasbourgi bíróságáig is, nyilatkozta a börtönből korábban szabadult és pénteken Magyarországról kitoloncolt Ahmed Hamed ciprusi otthonából, akit 2015-ben terrorcselekménnyel és egyéb bűncselekménnyel ítéltek el, adta hírül a Delhi központú Siyasat Daily. Nevét, becsületét bemocskolták, ami miatt kártérítést követel. Hamed beismerte, hogy köveket dobál, de azt nem, hogy terrorista lenne. A hangos beszélőre pedig épp azért volt szüksége, hogy sitítsa a felbőszült tömeget maga körül. Az eredetileg 10 évre szabott fogvatartását az amerikai külügyminisztérium, az Európai Parlament és jogvédő civil szervezetek közbejárására mérsékelték. És most úgy tekint a világ közössége Hamedre, mint a terrorizmus elleni drákói magyar törvény jelképes áldozatára. Az ismert politikai elemző Farid Zakaria a Washington Post vélemény rovatában a Trump elleni impeachment kapcsán arról ír, és itt Magyarországot is példaként hozza fel, hogy globális trend lett a Trumpra is érvényes etikátlan vezetői viselkedés. Orbán Viktort úgy jellemzi, aki azért írt új alkotmányt, hogy ezzel egy pártrendszert építhessen ki, pontosabban egy ember vezérelte rendszert. A világtükör összeállítását Csernyánszki Judit készítette ma.
Hungary's government sees building it
as a Serbisch-Ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Nemzetközi lapszemlét hallottak.
Of course the topic I speak about is not entirely irrelevant A téma, amiről most szeretnénk beszélni, nem teljesen irreleváns itt Budapesten.
Kezdte előadását a CEUN Andrew Arató, aki Budapesten született Arató András Istvánként, de akinek élete leginkább New Yorkhoz kötődik. Ott tanult és most is ott tanít a New School magánegyetemen, a politológia és társadalomtudományi karon. Egy-egy magyar mondat, amit bele-beleszőtt az előadásába, azonban sejtette, magyarul is kiválóan beszél. Ráadásul gyakorlatilag mindig a Fidesztől indult ki, és oda is tért vissza gondolatainak zöme. Előadásának címe pedig a populizmus három fázisa, a mozgalom, a kormányzás és a rezsim. Mindenek előtt azonban a populizmus és a demokrácia viszonyát kívánta tisztázni. Összeegyeztethetőek?
Igen, a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást. Nem, az többnyire átalakul személyközpontúvá, és amikor a populizmus át is fordul autokráciába. Magától értetődően ekkor már nincs köze a demokráciához. A Fidesz hatalomra kerülése előtt természetesen nem volt populista, noha már akkor voltak erre utaló jelek.
Folytatta Arató professzor a populizmus természetének részleteibe merülve. De ugyebár már a populizmus születése maga is egy abszurditás.
So civil society, the reconstruction of it implies of course pluralism.
A civil társadalom újraépítése, a 80-as évek végéről beszélünk, természetszerűleg maga szüli a pluralizmust, és ami természetszerűleg életre hívja a legkülönfélébb mozgalmakat, amelyek között ott találjuk a populizmust is. De említhetjük a zöldeket is akár. A következő fázis, hogy miként lesz belőlük párt, ami azzal a veszéllyel jár, hogy elveszíti mozgalombeli sokszínűségét és a kieljárhatóságát a vélemény parttalan ütköztetését. A Fidesz populista jellege akkor formálódott, amikor Orbán Viktor kijelentette, hogy a haza nem lehet ellenzékben, mert hogy ellenzékben egy párt nem követelheti, hogy az egész nemzettel beazonosítsák. Csak kormány képviselhet egy egész nációt, amit aztán hatalomra kerülve meg is hirdettek. Populista kormányt megszavazni azt is jelenti, hogy egy személyi végrehajtót is választhatsz.
Látja, sokunk arcára kiül a csodálkozás, hogy lehet egyszerre egy személyi vezetés és parlamenti működés is. Mire egyszerű a válasza?
Well, ask yourself how the Hungarian Prime Minister makes it work, because in fact there are parliamentary.
Nos, csak meg kell nézni, hogy tette ezt a rendszert működőképessé a magyar kormányfő. Természetesen a pluralizmus és a plebejus hang a parlamentben csak látszólagos. Megállapítja, hogy általában elnöki rendszerekben érzi jól magát a populizmus. Indira Gandhi idején, a 70-es években, sőt Rajiv Gandhi kormányzásakor, de említette Recep Tayyip Erdoganét is. Kezdetben Arató is azt gondolta, hogy Orbán elnöki kormányzást fog bevezetni, de már a világossá vált, erre nincs szüksége többé. Eközben Arató a királyság és a zsarnokság intézményeinek kifejezéseit felváltva emlegeti, mint rendszer specifikus elemet. Mindennek betetőzéseként jelzi, hogy valami ilyesmi zajlik most az Egyesült Államokban is, amikor a magát egy egész nemzetnek gondoló vezér ostromolja a hatalmi ágakat.
In Hungary these battles were fought and won. Certainly in the United States they have been fought, but not won.
Magyarországon a vezér megvívta a harcát és nyert. Az Egyesült Államok vezetője csak most vívja ezt a harcot, de még nem nyerte meg. A média, mint a negyedik hatalmi ág, még tartja magát. A bíróságok is vissza-vissza ütnek Trumpnak, noha azt is a konzervatív bírákkal ültette tele. A kongresszus most szerezte vissza demokrata színekben a maga függetlenségét. Minden esetre itt csúszunk át a populizmus harmadik fázisába, a rezsimbe. A populisták maguk alakítják ki a rezsim paramétereit, ezzel szemben vegyünk példának a liberális demokráciát, mint rezsimet. Az megtölthető demokratákkal épp úgy, mint konzervatívokkal, mert az alapvető értékek iránti tisztelet fennmarad, bármilyen színű is a kormány, pontosabban a rezsim maga. A populista rezsim azonban a független ellenzéket sem tűri meg, akár csak korábbi alkotmányát, amit szintén a maga képére formál. Példának a Szovjetunió alkotmányát hoznám fel, aminek keretein belül sok vezető volt képes elnavigálni. Annak idején a populista rezsimek megszülik a maguk alkotmányát és a maguk alkotmányosságát is, aminek nem igazán van köze a működő képesnek bizonyult jogállami normákhoz.
Problem of corruption and clientelism becoming worse and worse in almost any populist
Magyar Bálintot idézve kitér Arató a korrupcióra és az urambátyám rendszer működésére. Igaz, leszögezi, régóta nem tapasztalta meg a magyar rendszer működését belülről. De ugyan Lánci András nevét nem említi, ám az általa egykor fennel hangoztatott tételt Arató rögtön értelmezi is. Mert hogy Lánci valahogy úgy fogalmazott évekkel ezelőtt, hogy amit mások korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz, a rendszer működési mechanizmusa. Nos, érdekes módon Arató pont ugyanezt mondta.
A corrupt system becomes the basis of political interactions and competition in the sense that
a korrupt rendszer alapja lesz a politikai együtthatóknak és a politikai versenynek. Az a legfőbb politikai és rendező elv lesz a korrupciós. Ebben, azaz az uram-bátyám rendszerben érdekelt szavazók is a rendszer meghatározó szereplőivé válnak, és ők lesznek azok, akik éltetik, fenntartják szavazataikkal a rendszert. A magyarok többségével szemben azonban talán magamévá téve az amerikai virtust, én optimista vagyok, mert nézzük meg, a populizmus mennyire egyeztethető össze a demokráciával. Ezzel kezdtem az előadást, hogy valaki csak az autokráciát tudja párosítani a populizmussal. Én viszont úgy gondolom, hogy lehet demokráciával is. Mert ugyebár igazolást nyer az a tétel is, hogy minden egyes demokrácia demokratizációra ítéltetett. Abban az értelemben, hogy attól demokrácia a demokrácia, hogy fejlődnie, tökéletesednie kell.
Magától értetődik, hogy az autokrata rendszerben nem lehet szavazást tartani. Mussolinit sem lehetett legyőzni, Putyint sem lehet, vagy Madurót sem Venezuelában. Magyarország tekintetében nem vagyok meggyőződve arról, mondta Arató, hogy konszolidált rezsimmel állunk szemben. Majd a szavazás adta sorsfordító lehetőségre tér ki, szembeállítva például a szocialista érával, ahol látszólag tényleg szavaztunk, de valójában minden kontroll alatt volt. Amennyiben igaz Magyar Bálint tézise a maffia államról, akkor itt egyelőre csak a korrupció tartja össze a rendszert. Ezért van remény választások útján rezsimváltása. Innen folytattuk a beszélgetést, de már négy szem közt Andrew Aratóval.
Melyek a sebezhető pontjai az Orbán-féle populizmusnak ön szerint? Tehát ami az ellenzék számára egy lehetőség arra, hogy választásokat lehessen nyerni?
Hát persze a fő sebezhető pontja minden kormánynak a gazdaságpolitika.
Ami most jól megy.
És az most éppen elég jól megy, de hát azért Magyarország kis ország, és ki van téve mindenféle külső nyomásnak, konfliktusnak. Hát például ez a konfliktus, ez a úgynevezett rabszolgatörvény körül, ez nem véletlen volt, igaz? Tehát ott a nyomás a német vállalatoknak és külföldi érdekeknek olyan volt, hogy miután magyarok mennek el az országból, és emigránsokat nem akarunk, így valamit mégis kellett csinálni, igen, és kitalálták a túlórázást, ezt igen. A fajta játékot. Ez egy...
Igen, de előtt ez a mozgalom is.
Na jó, hát persze nem, mozgalmak nem nyernek általában, uh-huh. De mutatják, hogy merre vannak a sebezhető pontok, és csak azt kérdezte, hogy mik a sebezhető pontok, és uh-huh. Ez szerintem ez volt, mert itt egy nagy gazdasági lépés szánták magukat, mert kellett, nem azért, mert azt gondolt, hogy a túlórázás az a legnépszerűbb politikai lépés lenne, és ebben kis baj keletkezett. Én intézményeként akadémiában történt az is, hát, mert nem gondolná, hogy akadémikusok annyira bátor emberek lennének, hogy nemet mondanak valami ilyesmire, különösen a vezetőség egy része. Ez is megtörtént. Tehát külső dolgoktól és belső hibáktól függ. De hát a legnagyobb kérdés mindig az ellenzék. Senkit se lehet megverni, nem lehet valakit megverni senkivel.
Igen, de ön említette, hogy az Indira Gandhi példáját is felhozta előadásában. Indira Gandhi példáját is felhozta előadásában. Hogy ugye...
Igen, de hát azért ott...
Tehát, hogy kérdésem az, hogy egy ilyen populista rendszeren belül van-e esélye arra, hogy
egy választáson, de hát ott kellett valaki hozzá, és akkor a Janata alakulat összegyűjtött mindenkit, heterogén alakulatokat, akik hajlandóak voltak egy kampányba teljesen közösen fellépni. Hát utána nem működött igazán a Janata kormány, de hát a Gandhit megverték, és azt mondom, amikor már visszajött, akkor nem próbálkozott ugyanilyen autoriter lépésekkel, mert ami után történt, az egy speciális probléma volt, de nem próbálta meg még egyszer azt, amit a szükségállapotban megpróbálta. Tehát lekényszerítették arról az útról, ami félig diktatórikus volt. De ehhez össze kellett állni egyrészt szocialistáknak, másrészt jobboldali nacionalistáknak. Mindenki az egyeduralmat és önkényuralmat nem akarta, össze kellett állni legalábbis egy választáson keresztül, hogy együtt próbálják. Ez szerintem...
Tehát ez egy jó recept.
Ez egy jó recept, mert az, hogy külön-külön kampányolunk, különösen a magyar rendszeren belül, hát van listás is, igaz, tehát a szavazatok igazán elszorolnak, és ha az ember ezekhez a pártokhoz még hozzátesz még több kis pártot, és aztán olyanok is részt vesznek, mint a Gyurcsány, aki ellen könnyű kampányolni, akkor nehéz megnyerni egy választást.
A migrációs politika elhalása, vagy a probléma megszűnése, amit persze nem nagyon látunk most, hogy megszűnne, de vajon a migrációs politika viszi ezt a populista mozgalmat, és
hát ennek Európában elhalása... ez a legfontosabb.
Mondjuk Magyarországon?
Magyarországon is érdekes módon, mert, mint mondtam az előadásban, itt végül is senki se akar maradni, nagyon kevesen maradnának itt. Tehát nincs Magyarországnak emigrációs probléma. Mégis, amikor megérkeztem a repülőtéren, a hirdetések egymás után erről beszélnek.
És az a benyomásuk, hogy ezzel
Orbán
nyeri a választást.
Viktor politikáját, és állítsuk meg a menekült hullámot, menekülteket. Tehát annak ellenére, hogy nincs realitása, mégis működik. Hát ez azért van, mert látják a Európa többi részét. Tehát nem csak arra van, hogy Magyarország miatt félnek, hanem egész európai szinten látják, hogy a probléma ott van, és az immigrációs politikának a hangoztatása, és azt hiszem, hogy valamiféle választ erre is kell adni, mert egyszerűen ez egy Európában létező dolog. Tehát nem gondolom, hogy meg lehet verni a mostani kormányt azzal, hogy azt mondjuk, hogy nyissuk ki a határokat, és mindenkit átengedünk a kárhova mondani, és lehet dolgokat mondani.
Szomszédok Zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít Zuglóban.
Szomszédban sorozatunk mai vendégeként írónőt, újságírónőt szeretnék önnek bemutatni, akit leginkább úgy jellemezhetnék, hogy az örök mosoly, az örök vigasz, felkent papnője, ha nem sértődik meg ezért. Jaj. Üdvözlöm a stúdióban V. Kulcsár Ildikót.
Nagy szeretettel köszöntelek. Életemben először vagyok itt, teljesen megdöbbentő, de először.
De beszélgetésünk közben kiderült, hogy a lányod már nem egyszer járt itt, sőt.
Az én kislányom az gimis korában itt dolgozott, igen, sőt műsort is vezetett, és nagyon szerette, de azóta normális józan közgazdász lett belőle, amit annyira azért nem bánok.
Igen, a szülők nem bánják, hogyha nem követik feltétlenül az újságíró szakmát, ezzel én is így
de ismerem a buktatóit. Továbbá hozzá kell tenni, hogy az írott újságírás híve vagyok, mert aki ilyen grafomán, mint én, annak egy csoda, hogy hetente írnia kell, mert kedve is van hozzá. A televízió hektikusabb műfaj. Szóval nem bánom, a kislányomnak már van egy pici lánya azóta, szóval ő...
És ugye nagy családod van.
Hát nekem
öt gyermek.
Öt igen.
És... ugye azzal kezdtem, hogy az örök vigasz és örök mosoly, ez az örök mosoly is, meg az örömség, ami téged mindig körbevesz, legalábbis akárhányszor látlak, és olvasom a cikkeidet. Például most ez a piros zakó is, és látom, hogy nagyon szereted a piros színt.
Szeretem a pirosat, mert vidám a piros árnyalatait. Szeretem. Most föltettem, hogy még jobban lássalak. Szóval igen, én úgy gondolom, hogyha az embernek itt a földön, most picit elugrunk a pirostól, mert egy kicsit komolyabb gondolat, azt gondolom, azt hiszem, szóval az embernek adatik tolig itt a földön egy darabka idő, ami egy ember számára sok, de hát a nagy egészhez képest egy ember élete egy sóhajtás, akkor is, ha takarítónéni, akkor is, hogyha kubikus, akkor is, ha egyetemi tanár, akkor is, ha miniszter, akkor is, ha újságíró, az egészhez képest egy apró sóhajtás. Na most ezt a rövidke időt, ami valóban rövid, azt le lehet tölteni úgy, hogy gyűlölködünk, acsargunk, utálkozunk, és mindig legyőzünk valakit, valami beteges kényszertől vezérelve, vagy le lehet élni úgy, hogy megpróbáljuk legalább abban a mikroklímáú környezetben, ahol élünk.
És te ezt próbálod.
És nekem elég nagy ez a mikrokörnyezet, a nőklapja, ugye, meg a igen, könyveim
hatására. Igen, ugye 1990 óta a nőklapja.
És igen, ugye a nőklapja, van a... hát akkor lettem újságíró, én 90-ben.
És egy nagyon sikeres rovatod, ami már lassan 26-27 éves,
mesély, igen.
A Mifáj gyere mesély.
És oda rendületlenül jönnek a levelek, a lehető...
Hány levelet kapsz te? Hogy
nem tudom, ez van olyan, amikor napi 8-10, van olyan, amikor heti 8-10, de őrületes a mennyiség.
És ugye te mindenkinek próbál segíteni.
Próbálok
ugye...
válaszolni és segíteni, nem mindig sikerül. Én dobozolok, tehát a mi házunk elég kellemes, ott annak egyetlen pontja van, ahova tilos a belépés, még gyereknek, csak a férjem jöhet be a közös dolgozó szobánkba, mert az
hát tele van levelekkel.
Az ős káosz, de a ház többi része nagyon rendben van.
De a káoszban nézni. Biztos tudjátok, na hogy melyik levél hol van, igen.
Nagyon komoly szerepet játszanak dobozok. Uh-huh. Tudni, én az e-maileket is kinyomtatom, és így szortírozom a leveleket. Hát például egy olyan könyvem is van, ami a lányos apák és fiús anyák kézikönyve.
Igen.
Ez azért született, mert láttam, hogy az ilyen típusú gondokkal teli doboz, egyre már uh-huh. csurig van. Uh-huh. És rájöttem, uh-huh. hogy olyan hiány van a lányos apaság és a fiús anyaság körül, annyi gond van, hogy akkor született egy olyan könyv, aminek az egyik fele a fiús anyáké, másik fele a lányos apáké. Vagy háromszor újra nyomták szó se róla, mert nagy volt rá.
És ha már könyvről van szó, akkor behoztad nekünk a legújabb könyvedet.
A 12. gyerekem.
Igen, az Anyák, nagyik és más szent őrültek.
Igen, ez a közönség csalogató címe, és az alcíme viszont annyi, hogy szeretnélek, pont jaj.
Jaj? Jaj. Jaj?
Azért, mert annak ellenére, hogy az ember derűre és iróniára törekszik, annak ellenére nem vak. Uh-huh. Tehát pontosan érzékelem a levelekből, a riportalanyokkal folytatott beszélgetésekből a rengeteg gondot, ami a Tóth Árpád közismertlen zseni volt a lélektől lélekig uh-huh. kapcsolatos uh-huh. gondokat. Uh-huh. És egyre inkább az a legújabb teóriám, mindig vannak mániáim, ezt már nem fogom kinőni, hogy az emberek eredendően, nem kell rosszul lenni a nézőknek, felelősséggel állítom, hogy az emberek eredendően jók, vagy legalábbis jóra törekszenek. Jó. Tehát senki nem megy azzal a céllal férhez, hogy tönkreteszem a férjemet. Senki nem költözik össze egy nővel azért, hogy belőled én rabszolgát csinálok.
Igen.
Amikor megszüljük a gyerekünket, úgy gondoljuk, hogy lesz a legcsodálatosabb, legfantasztikusabb lény ezen a földön.
Aztán valamiért mégis.
És valahogy szeretünk, de nem okosan. Szóval mondok példát, hogy érthető legyek, és ne túl elvont, mert azt nem szeretem. Mondjuk, egy édesanyja borzasztóan szereti a fiát. Tényleg ráment az élete. Tényleg miatta kelt korán az mm-hmm. ő szülői értekezletén. Mm-hmm. Szenvedett, mindent megtett a gyerekéért. A gyereke diplomás lett, megnősült, vagy összeköltözött egy nővel, minden rendben vele. És az anyuka mondjuk, még ma is, mondjuk a 36 éves fiát naponta 13-szor felhívja.
Jaj,
hogy informálódjon, de lehet, hogy csak ötször.
Igen, az is sok,
hogy
igen.
Informálódjon, hogy mi van, hogy tudjon
minden
segíteni.
Minden percéről tudni akar.
Na most a fiú szereti az anyját, de mondjuk igénye lenne heti egy jó beszélgetés, mm-hmm. egyre, vagy mondjuk mm-hmm. te a barátnőm vagy, és szeretnél velem úgy havonta egyszer egy marha jót dobálni.
Az úgy reálisnak.
Ehelyett én írok neked napi 12 e-mailt, és szemrehányú telefonokkal üldözlek, ilyen van az életemben egyébként, hogy miért nem érsz rá jobban, hogy mi együtt legyünk. Mm-hmm. Tehát mindenki szeretni akar, de úgy, ahogy neki jó.
És ilyen történetekkel?
Nem úgy, ahogy a másiknak. Mm-hmm. Rengeteg ilyen történet van még hozzábontva. Anyukákra, nagymamákra, azt mondta nekem egy olvasó a könyvbemutatón, hogy ez az élete nagy anyák napi ajándéka ez a könyv, mert ő már nagyon fiatal nagymama, és bolondul megfele, hogy kit hogyan szeresse maga körül.
Igen, ugye a bölcsész diplomán mellett te pszichopedagógus is vagy.
Igen,
és,
de ami, és ami a nagyon hasznos
volt. És még egy plusz
volt,
képzésed is
hát
van.
Hát én nem vagyok normális, én össze-vissza tanultam mindent.
Családi mediátor
lettem, ami nagyon hasznos, mert ugye a mediátor közvetít. Uh-huh. A mediátor nem mond véleményt, és nem mondja meg, hogy válj el, hagyd el, vagy pedig legyél szelíd, közvetít krízis helyzetekben. Ez nekem nagyon tetszik.
Tehát ez nagyon érdekes, hogy mint újságíró kapod ezeket a leveleket, és az újságban, a nőklapjában, ugye az ömében ott dolgozott föl, meg a könyvekben, és tehát így közvetetten neveled az embereket, vagy segíted őket?
Nem, én senkit nem akarok nevelni. Ez nem,
jó,
nem.
De nyilván itt tekintenek rád.
A mi szakmánkban idegen a didaxis. Ebben a könyvben novellák vannak, sok-sok novella, okosan vagy nagyon rosszul szerető gyerekekről, szülőkről, anyákról, lányokról, nagymamákról, szent őrültekről, mert amúgy rengeteg van az országban, aki segít. Uh-huh. Tényleg szent őrült módjára, és megírtam közülük legalább 3-4-5-öt.
Aki de te is boldog. Ilyen vagy, aki egyébként...
Nem tudom, én nem érek fel azokhoz.
Jó, de hányszor hallani, hogy 3 millió, 7 millió segítséget nyújtasz. Ja, ilyen
nem
családnak.
Én, hát én nem, bár tudnék.
Mint mediátor, ugye?
Bár a férjem szerint, hogyha én gazdálkodnék a családban, akkor hát nekünk mi már a mondjuk a Rákospatak partján táboroznánk, és nekem lenne 2-3 bugyogó, mert még azokat is elajándékoztam volna, tehát ezzel nem foglalkozom. Olyan viszont valóban van, és ez a kis csodák kategóriája, hogy mondjuk megírok a nőklapjában egy 7 gyerekes családot, akik mellől a 7 gyereket úgy kapták ki, ahogy én most odébb tenném ezt a pohár vizet. Mm. Tehát van a gyermekvédelemnek egy olyan vonulata, hogy a probléma van, gyorsan elvisszük, nevelésbe vesszük, mondjuk ma, régen úgy mondtuk, állami gondozásba visszük. Ami egy iszonyatos műtét egy gyereknek.
Igen.
Nekem meggyőződésem, mélységes meggyőződésem, hogyha nincs fizikai és pszichikai terror, tehát ha épp elmélyű, és nem vadállat az anya és az apa, a gyereknek még nehéz körülmények között is a szülő mellett jobb, mint egy nevelő otthonban. Amik vígan virágoznak még. Nevelő szülő is kétes, mert nagyon gyors a képzés, mert sokat nem
igen,
alkalmas.
Igen.
Na szóval ezt én megírtam, és hát úgy indirekt módon kértem az olvasók segítségét, mert volt tartozás, meg hát az 7 gyerek, az 7 gyerek.
Igen.
És úgy képzeld el, hogy hát pár hónap, talán 2 hónap leforgása alatt a nőklapja olvasói 8,2 millió forintot összeadtak ennek a családnak.
Ez igen.
Komolyan mondom, mikor úgy jöttek, és úgy
idéztek, vagy.
Hogy az én kiadómnak igen. egy fantasztikusan klassz uh-huh. csapat van a kiadó tetején, uh-huh. és a pénzügyesek innenhez futottak be az adományok, és mindig küldték a kivonatot, hogy mennyi gyűlt össze. Hát én úgy ugráltam a nappalinkba, mint egy 5 éves gyerek. Egyrészt nagyon érdemben tudtunk segíteni rajtuk, nem tudtuk megoldani az életet, a gyerekek még nincsenek velük, de egészen más az alaphelyzet, érdemi segítség, meg valami fajta hit abban, hogyha az emberek úgy értik, hogy nem pumpolni akarják, nem átverni akarják, ha tudják, hogy hova megy, ha megírom utána, hogy mi történt, akkor az emberek segíteni szeretnek.
Ez a bizalom, ez sikerült kialakítani. De hogy, a szakmában,
de hogy ez milyen óriási dolog. Irány,
nincs bizalom, azért ez nagyon nagy.
De hitel, na most az ember valóban hitelesen ír meg, akár utána is kereshet, hogy kiről van szó. Tehát ha azt érzi, hogy nem becsapják, hanem ő, X vagy Z, bácsi, néni, fiatal, vagy középkorú, vagy vállalkozó, vagy milliárdos, vagy kódus, ő segíthet másokon, az egy csodálatos érzés. Ez nagyon érdekes volt, hogy volt olyan, rengeteg olyan adomány jött, hogy 5000 forint, 2000 forint, 1500 forint.
Ezekből ennyi pénzt összegyűjtem.
És volt, igen. Aki föladott 2 milliót, ilyen is volt.
Az igen. Nagyon rövid az időnk sajnos, de azért azt mindenképpen el szeretném még mondani, hogy te járod az országot, és sőt, külföldre is, ugye.
Hát rengeteget.
Királynőkkel is csináltál
interjút. Csináltam interjút, és még csinálnék is, igen.
Spanyollal, és így. És ugye futnak a könyveid, és az országban mindenhol ismered. Hát
szerzői estekre járok, és nagyon szeretem. Tudnélik, van nekem egy titkos mániám, amire rájöttem egész 90, nagyon fiatal kezdő újságíróként, meg a 90-es évek elején, hogy engem sokkal jobban érdekelnek a civilek. Tudnélik, a celebeket megénekli boldog-boldogtalan. Néhány nagy művész mondjuk nagyon izgat, de az igazi kincses bánya a civilek társadalma, mert ebben az országban, annyi, ezt felelősséggel állítom újságíróként, annyi fantasztikus, és annyi jó fej nő és férfi van, annyi kis csoda van az országban, és mindenfelé...
És őket fedezed fel.
Őket szeretem megírni, mert azzal, ha megmutatom, hogy ő is rengeteg gonddal küszködik, nem csak te olvasó.
Igen.
Akkor az erőt ad, mintát ad,
igen.
És igazából hitet abban, hogy érdemes másnap felkelni, elmenni dolgozni, benyelni a kamaszgyerekünk szemtelenségét abban bízva, hogy nagyon jó fej lesz 5 év múlva, ki kell bírni.
Igen.
Tehát ezek, én imádom ezt a munkát, ez vitám
felül. Ez nagyon jó végszó. Vékolcsár Ildikó, nagyon köszönjük, hogy eljött a stúdióba.
Én is köszönöm, hogy vendég lehettem Zuglóban. Köszönöm.
'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 ooh. You can count on me 'cause I can count on you.